Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Keressük meg az énekes könyvünkből a 72-es számú éneket, és ezzel az énekkel dicsérjük a mi Úrunkat. Szerint szemed, Úr Jézus jól látja minden vétkemet. Mind a 4 verset énekeljük. Imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk Jézus, hogy szelíd szemmel tekintesz ránk, és köszönjük, hogy ezen a mai estén is számíthatunk erre a Te megértő, megbocsátó tekintetedre. Köszönjük, hogy együtt lehet a Te néped, és köszönjük, hogy különféle felekezetekből bár, de egy Jézust dicsérve, egy megváltót elismerve lehetünk együtt itt ebben a templomban. Szeretnénk magasztalni, dicsérni együtt Téged, és szeretnénk köszönetet mondani a megújító kegyelemért. Amen. A ma esti ígét Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből, a 3. részből olvasom, a 3. rész 3. versétől. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irítségben élők, gyűlölségesek, egymás gyűlölők valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőségesen a mi megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Az énekkar szolgálatát hallgassuk. Házigazda szava mindig parancs. Esperesül fölparancsolt engem ide a szószékre. Nagyon nem szeretek ilyen magasról beszélni, hisz a reformáció egyik fő tanítása az, hogy egymáshoz közel kellene lennünk, közel kellene kerülnünk. Remélem, hogy ez a távolság most ezt nem fogja megakadályozni. Tegnap nem tudtunk itt lenni az istentiszteleten. Szőke pusztánam és Somogyban egy elhagyott település. Van egy kis kápolnánk, amit rendbe tettünk, egy gyönyörű kéttornyú kis templom. A település eltűnt mellőle, már egyetlen ház sincs a környéken, de ez a kis templom áll, és hirdeti, hogy valamikor ott egy falu volt, és valamikor ott hívő emberek templomot építettek. Aztán az idén először, 50 év óta nem történt ilyesmi, megbontották a tűzfalat, és megpróbálták szétszedni az épületet. Hivatlan látogatók, nos, hát emiatt mentünk el, és megpróbáljuk most rendbehozni ezt a hibát, mert ugye, ha egy épületet elkezdenek bontani, és nem veszik észre, hogy törődünk vele, akkor tovább zajlik a bontás. Bontunk, és építünk. Akár azt is lehetne mondani, hogy a társadalmat bontókra, vagy rontókra, meg építőkre lehet osztani. És milyen jó lenne, ha mi mindig az építők között lennénk, alkalmasint a templom építők között. Ennek a mai esti igei gondolatsornak azt a címet adtam, hogy régenten, most és a jövőben. Sokat gondolkodtam azon, hogy ma este miről prédikáljak. Tudom, hogy Esperes úr tegnap este Jézus Krisztust helyezte a középpontba, aki Dávidnak egyrészt a gyökere, másrészt az ága, és nyilvánvaló, hogy mielőtt Isten kiválasztotta volna az ő népét, szóval azelőtt is volt történelem, Ábrahám előtti történelem, és elég szerencsétlen helyzet, hogy a Bibliánk azt a szót, amit mi magyarul a Szentírásban mindig így olvasunk, hogy pogány, rosszul fordították a fordítóink. A goly azt jelenti, hogy idegen, azt jelenti, hogy nem zsidó. A nem zsidók egy kicsit többen voltak és vannak, mint a zsidók. Mégis egy hihetetlen feszültség zajlik a történelem során a zsidóság és a nem zsidóság között, és ennek a küzdelemnek talán, nem talán, egészen biztosan a legkiemelkedőbb harcosa maga Jézus Krisztus, akinek a formális hittel és a túlzott nacionalizmussal, és főleg a hit nélküli nacionalizmussal hihetetlenül sok küzdelme volt. Régenten, most és a jövőben. A reformáció kétségkívül egy olyan mozgalom, amely megpróbált valamilyen szinten rendet tenni, visszaigazítani dolgokat, újraigazítani dolgokat. Mondhatnám, hogy jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, szebbnél szebb reformációs ige, de végül ennél maradtam. Úgy gondolom, hogy szép igékről jó prédikálni. Fontos igékről nehéz prédikálni. A legfontosabb igékről pedig nagyon nehéz. És a legfontosabb igék azok, amiket nekünk ki kellene választani olykor, és lehetőleg nagyon sokszor kellene róluk prédikálni, mondanám így, hogy unos-untalan, ezekről a legfontosabb igékről kellene beszélni. Többen kérdezték tőlem, hétfő este is, kedden este is, hogy igaz-e, hogy befejezem Pesterzsébet a lelkipásztori szolgálatot. Hát gondoltam, az a helyes, hogyha most elmondom, hogy tényleg igaz, így van. És pontosan a következő vasárnap, a reformációs vasárnap, lesz az az alkalom, amikor hivatalos lelkipásztorként utoljára fogok majd prédikálni a templomunkban. Maradunk Erzsébeten, és tovább visszük az ügyintézői szolgálatot egészen addig, amíg új lelkipásztor nem érkezik. Nagyon szeretnénk, hogy egy aktív, fiatal lelkipásztor jönne majd, és folytatódna az a közösség, ami itt az elmúlt 10 esztendőben, én 10 éve vagyok itt, tehát kialakult a lelkipásztorok között és a gyülekezetek között. Azt hiszem, hogy fontos üzeneteket igyekszik az ember mondani, különösen fontos üzeneteket, ha úgy gondolja, hogy egy ilyen ökumenikus alkalmon, egy ilyen reformációs emlékünnepen lehet, hogy most beszél utoljára. És ennek nagyon nagy esélye van. Egyéb iránt a lelkipásztornak mindig úgy kellene prédikálnia, hogy tisztában legyen vele, hogy lehet, hogy utoljára prédikál. Az igehallgatónak meg úgy kellene igét hallgatnia, hogy tisztában kellene lennie azzal, hogy lehet, hogy utoljára hallgat igét. Ha megkísérelnénk ma este ezt, akkor én igyekeznék fontos üzenetet mondani röviden, hisz a fontos üzenet mindig rövid és mindig érthető. Amikor elkezdjük komplikálni az üzeneteket, akkor többnyire az érthetetlenség felé mozdulunk el, és többnyire az üzenetet átvevő nem fogja tökéletesen érteni, hogy miért is mondjuk, amit mondunk, milyennek a lényege, és talán még ránk is szól, hogy próbáljuk meg rövidebben, tömörebben, világosabban. A Sola Scriptura jegyében azt kellene mondanunk, hogy a reformációról prédikálni nem kell. Ez a szó nincs benne a Bibliában. Miért prédikálunk akkor mégis? Hát azért, mert a megújulás az benne van a Bibliában. Nyilvánvaló, hogy ennek a mozgalomnak a neve későbbi, mint maga a mozgalom. És Luther nem úgy kezdte, és Zwingli se úgy kezdte, és Calvin se úgy kezdte, és az anabaptisták se úgy kezdték, hogy azt mondták, hogy most mi reformálunk. Az az érzésem, hogy minden olyan mozgalom, amelyik ilyen eleve elhatározással indul, hogy most mi reformálunk, halálra van ítélve. Minden olyan mozgalom, vagy minden olyan egyéni megújulás, vagy éppen közösségi, amely úgy indul, hogy valami nincs, vele, nincs rendben velem, vagy valami nincs rendben velünk, és szeretném korrigálni a dolgokat, nos, az bizonyára eredményes lesz. Hitújításról nincsen szó a Szentírásban. Amiről szó van, az a megújulás. Az a görög szó, ami a megújulást jelenti, konkrétan így 2-szer fordul elő a Szentírásban, és az egyiket elolvastuk itt a Titushoz írt levélből, a másikat a későbbiekben elolvasom majd a római levélből. Fontos a biblikus hit, de e tekintetben soha nem leszünk egyformák. Akik itt ülünk, más hitű emberek vagyunk, és nehogy azt higgyétek, hogy kizárólag azért, mert más felekezetűek vagyunk. Ha egy felekezetű csapatot ültetnénk le, és elkezdenénk tartani egy bibliaórát, akkor kiderülne, hogy a baptisták között, minél tovább beszélnénk, annál inkább kiderülne, nem nagyon akad két ember, aki minden teológiai kérdésben tökéletesen egyetért. Nem tudom, a református testvérek hogy járnának, Espresso Bólint rá. Számos olyan apróság van a Szentírásban, amelynek az értelmezése szabad. És számos olyan dolog van a Szentírásban, amelynek az értelmezése egyféleképpen kötelező. És hogyha a kötelező értelmezések vonatkozásában egyben vagyunk, egységben vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy új életben járunk. És ettől kezdve csak az igazán fontos dolgok érdekelnek bennünket, mert azok összekötnek, és a kevésbé fontos dolgokon nem fogunk vitatkozni, azokat hagyjuk, mert új az életünk. Az új élet éppen úgy születéssel kezdődik, lelki-szellemi születéssel, felülről születéssel, ahogy a Bibliánkban olvassuk, nem igazán jó fordításként újjászületéssel, mint ahogy a testi is születéssel kezdődik. A felülről születés ellentetje a lentről születés. A csak lentről született ember csak testi tud lenni, csak evilági tud lenni. Régenten ilyenek voltatok, mondja az apostol. És ha most a harmadik verset még egyszer elolvasom, a régenten vonatkozásában ott ez áll. Esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irítségben élők, gyűlöletesek, egymást gyűlölők valánk. Hát ilyenek voltunk. Ez a mi óemberünk. Ez a mi lentről született valónk, a mi testies életünk. Aztán rádöbbentünk, hogy ez rossz. Valaki valamikor rádöbbentett bennünket. És a régenten felől elkezdtünk elmozdulni, nagyon remélem, hogy mindjárt, akik ma este itt együtt vagyunk, elkezdtünk elmozdulni, attól függetlenül, hogy éppen most hol tartunk, de legalább már elmozdultunk a ma felé, ami egy nagyon komoly változást jelenthet. A Szentírás arról beszél, hogy a törvény arra való, hogy Jézushoz vezéreljen. Rádöbbentünk, hogy nem tudjuk megoldani az életünket. Rádöbbentünk, hogy ilyenek voltunk, és ilyenek is maradunk, ha csak nem történik valami. És amikor erre rádöbbentünk, és megvallottuk Istennek, hogy ilyenek vagyunk, Uram, akkor ő a segítségünkre jött, és ezzel a törvénnyel oda vezetett bennünket, oda lökött bennünket Jézushoz. És akár eltévedt bárányként, akár elkóborolt bárányként, de amikor vele találkoztunk és megéreztük először a kegyelmét, a szelídségét, az irgalmát, nos akkor elkezdtünk kötődni ehhez az Úrhoz, és az életünket az ő segítségével megváltoztattuk. Ezt nevezi a Szentírás megtérésnek. A megtérésre alapvetően egy kifejezést szoktunk idézni a Szentírásból, ami nagyjából a gondolkodásmódok megváltoztatását jelenti, és erre feltétlenül szüksége van a hívő embernek ahhoz, hogy egy következő lépés bekövetkezzen az életében, ez pedig, ahogy Pál apostol itt fogalmaz, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, magyarán nem a törvény által, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által. Nos, a megtérést törvényszerűen követi az újszületés. Újjászületés, mondjuk így, hogy felülről születés, és akkor ezt a kontrasztot egy kicsit jobban érzékeljük, hogy lentről születni, meg fentről születni. Ez teljesen más dolog. Ez nem reformáció. Ilyen még nem volt. Ilyen akkortól kezdve van, hogy az ember újjászületett, pontosan úgy, mint ahogy a földi életünk azzal kezdődik, hogy megszülettünk. Nos tehát reformálni, javítani azt lehet, ami egyáltalán létezik. A kérdés az, hogy van-e új életünk, újjászülettünk-e. És ha igen, akkor még mindig természetszerűleg bűnbánattal kell megvallanunk, hogy az új életünk az nem tökéletesen működik. Állandóan gondunk van az új életünkkel, és állandóan gondunk van a régi életünkkel. Ezt Pál apostolnál világosabban, és a reformátoroknál világosabban senki nem fogalmazta meg. Az a harc, ami zajlik bennünk. Az, hogy az apostol kénytelen azt mondani, hogy állon ütöm magamat, mert hogy az óemberem állandóan föltámad, és kénytelen vagyok harcolni vele. Az újjászületett ember élete harc. És az újjászületett embernek szüksége van reformációra. Aki nem született újjá, nos, az nem tudja, mi az, hogy reformáció. Igazában nincs mihez mérnie magát. Lenne ugyan, hisz mérce van, Jézus is, de az ő előző élete, az nem változott. Az olyan, amilyen volt. Nos, van-e új életünk Krisztusban? Ha igen, akkor a dolog nincs befejezve, akkor ezt az új életet nagyon komolyan kell őriznünk. Győzelemre van szükség. Azt olvassuk a következő versben, ugye itt az újjászületés fürdője, természetszerűleg a keresztséget is magában foglalja, amiről ma este itt nem szeretnék szólni, de azt azért említeném, hogy a megújító az a Szentlélek. Megújulásról csak a megújító kegyelem következményeként, eredményeként lehet beszélni. Mint ahogy újjászületésről is, csak az újjászülő kegyelem következtében lehet beszélni, mint egy eredményről. Nem mi csináljuk. Rajtunk végzi. Akár az újjászülést, akár a megújítást a Szentlélek. Erről a lélekről mondja aztán az apostol, hogy őt kitöltötte ránk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, tudnék Isten, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Régenten, most és a jövőben. Nos, egy harcos élet vége lehet győzelem. Aki föl se veszi a harcot az óemberével szemben, bizonyára nem fog győzni fölötte soha. Vállaljuk-e a harcos életet a jövő érdekében? A jövő az örök élet. Mondhatjuk akárhogy. Mondhatjuk azt, hogy üdvösség, mondhatjuk azt, hogy a kegyelem különleges kiáradása, a menny dicsősége és a többi. De mindjárt érezzük és tudjuk, hogy valami olyasmiről van szó, amiről az apostol azt mondja, hogy szem nem látott még ilyet, fül nem hallott még ilyenről, és az ember elméje képtelen arra, hogy befogadja, képtelen arra, hogy továbbítsa. Nemrégen a mi gyülekezetünkben már elmondtam, nem vagyok egy nagy álomlátó, de életemben volt két meghatározó álmom. Az egyik egészen fiatal koromban, amikor pályaválasztás környékén voltam, és nem igazán tudtam, hogy mi legyek, egyet egészen biztosan, hogy lelkipásztor, az nem. És ebből adódóan ilyen belső lelki harcaim voltak. Azt tudtam, hogy Istent kell szolgálni, hát lelkipásztor családban az ember ezt megtanulja, meg érzi is, meg azt is megtanulja, hogy ez egy nehéz dolog, és azt is megtanulja, hogy hát ha csak lehet, ki kellene térni ebből a dologból, vagy valahogy el kellene kerülni. Én úgy gondoltam, hogy egy olyan hivatást választok, amiben teljesen benne van a karitáció, és orvosnak jelentkeztem a Szegedi Egyetemre, lelkipásztor édesapám nem tudott eléggé sajnálni, mert ő már pontosan tudta, amit én még akkor nem, hogy ebből semmi nem lesz. Volt egy barátom, aki 14-szer jelentkezett az orvosi egyetemre, szintén lelkipásztor apja volt, na hát természetszerűleg nem vették föl, én úgy gondoltam, hogy velem ez nem történhet meg. Hát megtörtént egyszer, megtörtént kétszer, és nem szeretném most részletezni, hogy hogy, de Isten egyszerűen oda lögdösött, hogy nem volt semmi más megoldásom, csak az, hogy jelentkezzek a teológiára. És ami efelé igazán indított, az egy álom volt, amelyben egy nagyon jól öltözött fiatalember kezdett el velem beszélgetni, és hihetetlenül jó ajánlatokat tett, üzleti ajánlatokat. És eleve olyan különösen, hogy is mondjam, jól volt öltözve, és annyira szimpatikus volt, hogy én teljesen elhittem, amit mondott. És éppen indultam volna már, hogy rendben, hát akkor megyek ebbe az irányba, amikor a másik oldalon, ahogy mi elképzeljük, és ahogy látni szoktuk sokszor, talán magunk előtt, persze hát ábrázolások nyomán is, megjelent Jézus, kinyújtotta a kezét, és megfogta a másik kezemet, és azt mondta, hogy enyém, nem engedem. És az a gyönyörűen föltözött alak egy pillanat alatt úgy szétrobbant, és elfüstölt. Nos, akkor úgy érzékeltem, hogy itt valami hihetetlenül nagy erők mozognak. Hihetetlenül nagy erők. És óriási biztonságot adott nekem egész életemben a szolgálatom során ez az álom. Néhány héttel ezelőtt, aztán éjjel kettő körül volt egy másik álmom. Nem tudom, hogy lesz-e még több, vagy ha lesz, akkor milyen lesz, de ez fantasztikus volt. Talán az első tized másodpercet, vagy század másodpercet láttam Jézus visszajöveteléből. Őt se. Csak valami hihetetlen, csodálatos fényjelenséget, olyan fényjelenséget, amit ha én most elkezdenék nektek magyarázni, akkor nagyon nagy bajba lennék. A János apostol, vagy éppen Dániel, Ezékiel, vagy mások, amikor valami jelenésről, valami különleges dologról kezdenek beszélni, akkor mindig dadognak. Ugye megfigyeltük. Amikor Isten közelébe kerülünk, akkor elkezdünk dadogni, vagy elnémulunk. János a jelenések könyve elején, amikor először igazán Isten közelségbe kerül, akkor összeesik, és azt mondja, hogy olyan voltam, mint egy halott. És aztán odajött, fölsegített engem az angyal, és azt mondta, hogy nem meghalunk, most kezdődik valami. Egyedül vagy itt a szigeten. Most meg kell valamit írni. Nos, ez a különleges, hihetetlenül rövid, de fantasztikus élmény nagyon sokat segített nekem abban, hogy így a szolgálatnak a vége felé, a lelkipásztori szolgálatra gondolok, más szolgálatokat még végzek bőven, segítsen nekem átértékelni a dolgokat. Hogy közelebb kerüljön hozzám mondjuk egy-két olyan ige, leginkább az, hogy keresétek először az Isten országát, és aztán az összes többi az majd úgy működik. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy nem vágyunk eléggé az üdvösségre, nem vágyunk eléggé a mennyországba, nem vágyunk eléggé Isten közelségbe. És én azt hiszem, hogy ennek a legnagyobb oka, a legfontosabb oka az, hogy nem is nagyon foglalkozunk vele, hogy milyen is az, és egyébként is jól el vagyunk, jól meg vagyunk. Ne adja Isten, hogy olyan gondok, problémák, terhek adódjanak az életünkbe, hogy amiatt kiáltsunk majd föl, és amiatt kapaszkodjunk majd belé. Milyen jó lenne, hogy amikor még így csendben, békében ülünk egy templomban, megpróbálnánk átértékelni a gondolkodásunkat, és azt mondani, hogy igen, többet kellene templomba mennem. Igen, keményebben kellene harcolnom az óemberemmel. Engedjétek meg, hogy a másik igét elolvassam, amelyik erről a bizonyos megújulásról szól, amelyben előfordul még egyszer ez a szó. És én azt hiszem, hogy Pál apostolnak ezen igéivel zárnám is a mai esti gondolatokat. Mi lesz az igéből, ha mi hozzányúlunk, jobb, ha nem nyúlunk hozzá, ezért hát ehhez nem fűznék semmit, csak olvasom. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, nos itt van ez a szó, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelítségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal mívelje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek, az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia. Mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ez az apostol üzenete nekünk ma estére. Imádkozzunk. Urunk Jézus, köszönjük neked, hogy az életedet adtad azért, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük, hogy magadhoz fogadtál bennünket, és köszönjük, hogy nem akarod elengedni a kezünket. Köszönjük, hogy rád minden élethelyzetben számíthatunk, és köszönjük, hogy nem hagytál egyedül bennünket, hanem a te lelked által igyekszel irányítani. Kérve kérünk, hogy abban a harcban, ami egy életre szóló harc, ami jó emberünkkel szemben, légy továbbra is segítségül nekünk. Bocsáss meg a mi vétkeinket, és bocsáss meg a mi botlásainkat, és irányítsd a mi tekintetünket egyre magasabbra. Segíts nekünk, hogy érezzük, tudjuk, biztosak legyünk benne, hogy te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Úr. Segíts nekünk, hogy a reformátorok mély hitével és mártűriájával egyetértve kövessünk téged, példaként véve az ő életüket. Segíts nekünk, hogy amikor együtt van a te néped különféle felekezetekből, az életünk, a téged követő életünk legyen a legfontosabb. És áld meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy ne csak bepillantsunk úgy század másodpercekre az üdvözültek honába, hogy ne csak reménykedjünk abban, hogy te visszajössz, hanem valóságos részünk legyen, örökségünk legyen, jövőnk legyen. Az az üdvösség, amit te készítettél nekünk. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagy szeretettel hirdetem, hogy az adakozás ma este két célt szolgál, mint ahogy a hét minden estéjén. Egyrészt a vörös iszap által sújtott települések lakóinak a megsegítését, másrészt a nagykovácsi új templom építését. Holnap este Győri János Sámuel testvér hirdeti az ígét, az evangélikus testvérek estéje ez. Tudom, hogy Takaró Tamás, a SPS úr nem soká hirdetni fogja, hogy vasárnap este 6 órakor nagy szeretettel várnak bennünket itt a templomban, hisz a kórus hangversenyére kerül sor. Én nagy szeretettel hirdetem, hogy 5 órakor várunk mindenkit a baptista imaházba, ha 3-4-6-kor föláll és eljön ide. Ugyanis ott egy fúvos ötös hangversenye lesz, szintén a reformáció jegyében, az In Medias Res játszik majd egy 45 perces programot. Ez az együttes legutóbb Dél-Koreából a szólószámok tekintetében is, meg a kvintett tekintetében is minden első díjat elhozott. Tehát akik szeretik a minőségi fúvós zenét, azok ezt meghallgathatják, és utána a baptista testvéreket pedig arra buzdítom, hogy amikor vége lesz, akár ha néhány perces késéssel is, jöjjünk át és hallgassuk meg a kórus hangversenyét. A záró énekünk a 82-es. Az utolsó versnél természetszerűleg elköszönünk egymástól, mielőtt azonban az éneket kezdenénk, Espeles úr hirdetését hallgassuk meg.
Kedves testvérek, nem tudtam, hogy még egy pár olyan szót is mondanom kell, amire egyáltalán nem készültem, hiszen nem tudom, hogy ki tudta a baptista testvérek közül, hogy ebben a hagyományos felállásban dr. Almási Mihály testvérünkkel utoljára találkozunk. Milyen jó, hogy nem úgy lett ez a hét, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Ezt már nem mondom el, hogy gondoltuk, de nem így gondoltuk ezt a hetet. Boldog vagyok, hogy Mihály testvér szolgált közöttünk, és szabadjon most akkor mindannyiunk nevében megköszönni ezt az együtt töltött 10 esztendőt. Szabadjon nekem személy szerint is megköszönnöm az ő barátságát. Nagyon sokat tanultam tőle, és szívből kívánjuk, hogy Isten áldja meg az ő egyetemi tanári munkáját, mert úgy gondolom arra utalt ő, hogy van még munkája bőven, hiszen tanít a teológián, bizonyára vállal majd szolgálatokat is. Nem lesz könnyű elválni tőle, és várni majd egy új szolgatársat, de Isten áldja meg őt a régi és az új munkájában egyaránt. Hadd biztassam tehát akkor a három gyülekezeti alkalmunkkal kapcsolatosan a református testvéreket, hogy akkor október 31-én vasárnap 5 órakor a baptista testvéreknél kezdjünk, és hallgassuk meg a fúvós zenekar szolgálatát, és kart karba öltve együtt ide sétálunk utána, szeretetben összekarolva, biztosan célba érve, és utána ajánljuk nagy szeretettel, hogy hallgassuk meg majd együtt a Pest Erzsébet központi gyülekezet énekkarának a koncertjét is. A másik két alkalmunk, amit hirdettem, amelyek túllépnek a gyülekezet keretein, és minden este elmondtam most is, hogy ha nem ütközik a saját gyülekezetünkben programmal, akkor érvényes a meghívás a más felekezetekből és más gyülekezetekből érkezett testvéreknek. November 21-én vasárnap este lesz az ifjúsági zenekarunk második koncertje. Ezt elsőrenden a fiatalabbaknak mondom, és bátorítom őket, bár voltak ezen az első koncertünkön idősebb testvérek is, akik tényleg megrendülve mentek el. A harmadik program pedig november 28-a, tehát november utolsó vasárnapja. Van itt évek óta egy sorozatunk, ez a központi című, hogy Erzsébeti esték. Ez egy kulturális rendezvény sorozat, amelyet itt tartunk a templomban. Ezzel az az eredeti célunk, hogy olyanokat is megszólítsunk, akik különben egy templomban nem jönnének be. De ha egy koncert van, azt meghallgatják. Ha egy zenekar játszik, azt meghallgatják, és időről időre itt előadások is elhangzanak ennek az Erzsébeti esték sorozatnak a keretében. Károli Gáspárról volt az ősszel induló első előadás, most az október utolsó vasárnapi az énekkar koncertje lesz. November utolsó vasárnapján este 6 órakor pedig dr. Frany Tamás akadémikus, agykutató professzor jön közénk előadást tartani. Egy hosszú című előadása van, de roppant egyszerűen fog róla beszélni. A címe az előadásának így hangzik: Önzés és elmagányosodás, a társadalmi fejlődés zsákutcái, analógiák a biológiai evolúció világából. Nekem ezt úgy diktálta gondolatjel, vessző, most én ezt nem mondom így vissza, de ilyen egy igazi professzor. Tehát ez három mondatrész, de teljesen összefügg és összetartozik. Nagy szeretettel említem ezt az előadást, mi már hallottuk néhányan. A budapesti lelkészek közt tartott már elő egy előadást. Mindenkit azzal bátorítok, hogy én is megértettem. Úgy gondolom, ez azt jelenti, hogy mindenki meg fogja érteni, és érdemes meghallgatni. Szabadjon annyit mondani, hogy Balogh János, aki nemrég kunyt el, az öreg biológus, akadémikus bácsi mondta egyszer nagy nyilvánosság előtt, hogy íme itt áll előttetek a következő magyar Nobel-díjas. Ez az ember egy rendkívüli ember. Minden szempontból nagyon komoly, hívő, katolikus férfiú, bátorítok, hívogatok szeretettel mindenkit. November utolsó vasárnapja, este 6 óra, itt a templomban. És amennyiben a kórus énekelne, még mi örömmel meghallgatjuk.
Hagyjuk meg a fejünket. Végezetül pedig a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei Atyánk szeretete, Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal most és mindörökké. Amen. Énekeljük a 82-es ének mindkét versét.